13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal csökkentek, ezen belül a jármű üzemanyagok 3,7%-kal lettek olcsóbbak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 12 hónap alatt 3,7%-kal nőtt, ezen belül a liszt ára a legnagyobb arányban 32,9%-kal. A KSH legfrissebb adatai szerint a szolgáltatások egy év alatt 8,4%-kal drágultak, ezen belül a lakbér 10,7, az autópályadíj, gépjármű, kölcsönzés, parkolás 10,6%-kal. A tartós fogyasztási cikkekért 0,2%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 6,1%-kal csökkent. Augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal csökkentek, az élelmiszerek átlagosan 1%-kal drágultak, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Szeptemberben tovább fokozódott a lakásdrágulás üteme, éves összevetésben országosan 6,7%-kal, Budapesten 9,1%-kal nőttek az árak, közölte az ingatlan.com. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a harmadik negyed évben az előző három hónapos időszakhoz képest országosan 1,2%-os drágulás következett be, Budapesten pedig 1,8%-kal nőttek az árak. Szeptemberben éves szinten az országos áremelkedés üteme az augusztusi 6,5%-ról 6,7%-ra, a fővárosban pedig a 8% alatti szintről 9,1%-ra gyorsult. A legdrágább vármegyeszékhely Debrecen 839 ezer forintos árszinttel, a legolcsóbb pedig Salgótarján, ahol 282 ezer forint a négyzetméter árak átlaga. A következő időszakban jelentős forgalom élénkülés várható, az idén amúgy is egyre tempósabb drágulást mutató lakáspiacon, fogalmaz az ingatlan.com közleménye. A vidéki városok közül Debrecennek van a legnagyobb súlya, szava és ereje, és ez köszönhető a város vezetésének, így fogalmazott a miniszterelnökséget vezető miniszter a város közgyűlésének alakuló ülésén, a megújult régi városházán csütörtökön. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, Debrecen a maga cívises és kávinista karakterével olyan értéket hordoz, amely az egész országnak megtartó erőt biztosít. Debrecen mindig szíve volt a hazának, ami itt történt, az hatással volt az ország egészére, hangsúlyozta a miniszter, aki szerint ma is azt mondhatjuk, hogy a legerősebb és legnagyobb város Budapest után a hajdúsági vármegye székhely. Kósa Lajos országgyűlési képviselő kiemelte, a 486 évvel ezelőtt épült debreceni református kollégium homlokzatán az Orando et Laborando imádkozva és dolgozva jelmondat olvasható, ami mindenkor irányt mutatott Debrecennek, azt jelenti, hogy alázatosan, szorgalmasan, de sosem csüggedve küzdünk nemzetünkért, városunkért, családjainkért és a hitünkért, fogalmazott a politikus. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az integrált vízgazdálkodás segítő magyar STAR projekt indult a Tisza mentén a Szegedi Tudomány Egyetem kutatóinak részvételével, tájékoztatott a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága. A közlemény szerint a 2026. augusztusáig tartó csaknem 567 millió forintos program költségeiből 482 millió forintot fedez uniós támogatás. A szakemberek új adatbázisok hoznak létre, és hidrológiai modelleket alakítanak ki, amelyek közvetlenül megalapozzák az árvizek és a vízhiányos időszakok előrejelzését és a korai figyelmeztetési rendszerek fejlesztését, és adatokat szolgáltatnak az árvizek és a vízhiányos időszakok negatív hatásainak mérséklését szolgáló, valamint az alkalmazkodás segítő megoldások kidolgozásához. A projekt végeredményeként létrejövő integrált vízgazdálkodási platform célja, hogy javítsa az árvizek és vízhiányos időszakok kezelésében résztvevő szervezetek koordinációs és reagálási képességét.
Az időjárásról.
Pénteken az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés, záporok kialakulása valószínű, egy-két helyen az ég is megdörrenhet, máshol alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel érdemi csapadék nélkül. Az északnyugati északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm a mai vendégünket, Kán Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, filmügyi kormánybiztos. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát Liszt ünnep, Nemzetközi Kulturális Fesztivál október 9-e és 22-e között, és immár negyedik alkalommal. Mondhatni, hogy most már így, hogy negyedik alkalommal van Liszt ünnep, mondhatjuk azt, hogy ennek most már nem csak múltja, hát még rövid 4 éves múltja, de azért rangja, akár nemzetközi térben is ismertsége és elismertsége van a Liszt ünnepnek?
Így van, ez a negyedik fesztiválunk, és egyre inkább ugye ez a nagyon jól csengő márkanév, Liszt Ferenc neve, az nem csak a hazai zene vagy kultúra kedvelők körében kezd most már a fesztivállal összekapcsolódni, hanem külföldről is jó páran érkeznek. Egyrészt olyanok, akik már a fesztivál miatt jönnek bizonyos programokra, másrészt pedig olyanok is, akik itt vannak egyébként Budapesten, és felfedezik, hogy az ő itt létük egybeesik különböző izgalmas koncertekkel, kiállításokkal.
Ez kell egyébként egy külön marketing? Tehát, hogy mondjuk ilyenkor a szállodában ott lévő külföldi turistákat valahogy elérni, megszólítani?
Természetesen ehhez kell marketing, sőt a turisztikai ügynökséggel még rá szeretnénk erősíteni ezekre a folyamatokra. Egyébként nem csak a fesztivál kapcsán, hanem most a minisztériummal közösen próbálunk egy olyan marketing kampányt beindítani, hogy a már az ideérkezőket is úgy fogadjuk, hogy egy olyan országba érkezett, ahol a kultúra kiemelt helyen van, és megszólítani őket a reptéren, akár a vasútállomásokon, illetve előtte már azokban a desztinációkban, azokban a célországokban, ahonnan ők beérkeznek. Ugye azért változnak az utazási szokások, ma úgy vagyunk mindnyájan, hogy azt mondjuk, hogy jól lenne kiluccanni valamelyik európai városba, és akkor megnézzük, hogy mi van az aktuális kulturális kínálatban, milyen kiállítás, milyen koncert, akár sportesemény. Tehát ehhez kell igazodnunk, és úgy beépülni ebbe a marketing rendszerbe, hogy elérje azokat, akik ez iránt érdeklődnek.
Kulturális turizmus szempontjából ez az októberi időpont, ez jó, mint ahogy mondjuk a Bartók tavasz esetében, meg a tavaszi időpont, ez az áprilisi húsvét környéki időpont?
Ez maximálisan jó. Ugye a szeptember az még az évadkezdések kezdete, meg az iskola kezdés kezdete, úgyhogy amikor úgy rendesen belerendül a turizmus, az októberi időszak, és tényleg aki ide csöppen Budapestre, mindenki elájul attól a kínálattól, ami itt van. Természetesen mondjuk a színházi kínálatunk is jó, csak azt a nyelvi nehézségek miatt nem választják annyian. Viszont a képzőművészet, zene, tánc, előadó művészet az nagyon-nagyon populáris. Tehát ilyen szempontból az október egy nagyon jó alkalom. Ráadásul akkor még Budapesten a teraszok nyitva vannak, nincs annyira hideg, a Dunán is lehet hajókázni, szóval egy ilyen komplex kulturális élmény éri az ideérkezőket.
Mérhető az egyébként valamilyen számsorban, vagy egyáltalán számokban, hogy ez a kulturális turizmus mit is jelent bevétel szempontjából, vagy ez számszerűsíthető valamilyen módon? Egyáltalán az nyomon követhető például, hogy a jegyeladásoknál mennyien vannak külföldiek, vagy külföldi vásárlók?
Mivel most már a jegyvásárlások nagy része internetes, az internetes címekből lehet kalkulálni a különböző programokra érkezőket. Persze van olyan, aki itt veszi meg a jegypénztárból, de ezeknek a száma egyre inkább csökken. Igazság szerint azért nekünk nem csak az a célunk, hogy a külföldi turistákat kerítsük be, hogy így mondjam, hanem hogy minél több magyar vendég is ide érkezzen, és egy-egy jó hétvégét, egy-egy kellemes időszakot itt töltsön. Természetesen a szállodai foglaltságból is elég jól mérhető, és abból az igényből is, hogy egyre több 4 vagy 5 csillagos szálloda lett átadva az elmúlt időszakban Budapesten. Ez is azt mutatja, hogy az igényes szállásra, az igényes éttermekre, borokra és kulturális programokra nagy igénye van az embereknek, hiszen valóban kikapcsolódni érkeznek ide, és ez egy érdekes megközelítés, mert egyrészt kíváncsiak az európai kapcsolódásunkra, az európai kultúrához, hiszen a művészet rengeteg ágában van, ugye mondjuk az opera, ami teljesen egy ilyen Olaszországból eredt európai műfaj, vagy mondjuk a képzőművészetben kik azok az ismert festők, de nagyon nagy örömmel fedezik föl a helyi, lokális lehetőségeket, produkciókat, művészeket, és hát erre nekünk nagyon kell gyúrnunk, mert őket itt tudjuk bemutatni Budapesten főleg, és hát erre most komolyan koncentrálunk a fesztivál kapcsán. Ráadásul a fesztiválon olyan szokatlanabb dolgokat is be lehet mutatni, amit egy fesztivál szívesen magáinak val, akár kísérletező jellegből, vagy olyan gyűjteményes most lesz a Székelyek című nagyszabású kiállítás, amit a Néprajzi Múzeummal közösen rendez a fesztivál, és egy fantasztikus néprajzi alapú összegzése a székelység kultúrájának, művészetének, ami nem csak egy külföldinek lesz revelatív, hanem egy csomó magyar számára is, mert ugyan tudják, hogy vannak székelyek, meg hogy hol vannak székelytelepülések, de így nem látták még összegezve az értékeiket.
Ja, arról beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy 4 éves múltra tekinthet vissza a Liszt ünnep. Mégis érdemes, hát ugye egy fiatal fesztiválról van szó, de mégis érdemes újítani, vagy új utakat, új irányokat keresni. Kérdezem ezt azért is, mert a Liszt ünnep sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a fesztivál névadójához hasonlóan a folyamatos megújulást keresi. Milyen eszköztára lehet ennek, vagy milyen lehetőségei vannak ennek?
Ugye meg a művészet az a folyamatos, vagy állandó megújulásnak a terepe, hiszen ahogy az emberek különböző korokban élnek, reflektálnak a korukra, szeretnék azt jobbá tenni, reflektálnak a múltjukra, abból szeretnének merítkezni, a inspirációt gyűjteni ebből a múltból, és hát Liszt Ferenc személyisége és művészete kiváló adottságokkal bír ezekben az irányokban, és ezekkel nekünk kötelességünk élni. Ugye már erről korábban beszélgettünk, hogy ez egy személyiségközpontú fesztivál, tehát Liszt Ferenc személyiségét a 19. századból ide hívjuk a 21.
Inkább a szellemiségét, tehát nem elsősorban arról van szó, hogy Liszt művek állnak a középpontban, mert hogyha megnézzük a programokat, vannak persze Liszt darabok és Liszt művek, de hát nem csak és kizárólag Liszt művek szerepelnek a programban. Inkább a szellemiség az, amit szeretnének közvetíteni.
Így van, de hát a szellemiség ez a 19. század egyik legnagyobb szellemétől ered, hiszen a Liszt a 19. századi romantika nagy megújítója, és hát patronusa rengeteg zeneszerzőt, akár írót, vagy még képzőművészt is megihletett. Ugye legendás Munkácsi Mihállyal a barátsága. Ez ügybe is lesz a Háromszék Táncegyüttesnek egy nagyon érdekes produkciója, ami Munkácsi Erce Homo című képét fogja, hogy úgy mondjam, megeleveníteni, hiszen a tánc eszközeivel eljátszák ezt a triptihon, Munkácsi triptihonjának ezt a képét. Tehát keresi a fesztivál Liszt személyiségén keresztül azokat a kapcsolódási pontokat, amik összekötik a különböző műfajokat, amik kisugároznak akár a korunkra, hiszen van olyan mini fesztivál is, ami egy kísérletező, tehát a zenei kísérletekkel foglalkozik, amivel valószínűleg Liszt is foglalkozna most itt élne közöttünk, hiszen az ő korában is nagyon komoly érdeklődést mutatott.
Ez érdekes, hogy a Liszt szellemiségéről beszélünk, és talán a múltkor is már ez szóba került, amikor a Liszt ünnep kapcsán beszélgettünk, hogy ugye azért Liszt személyiségéből is talán átadható valami, vagy közel hozható a személyiség, és ez azért is lehet talán érdekes és fontos, mert hát azért Liszt voltaképpen korának a sztárja volt, egy rock sztárja volt. Hát azért ugye egy nagyon karizmatikus, virtuóz előadó volt, akinek a fellépésén a hölgyek hát olyasfajta extatikus állapotba kerültek, mint jó 100 évvel később a rajongó lányok, mondjuk a Beatles vagy a Rolling Stones koncertjein. Ugye Henrik Heinének volt is egy ilyen szóhasználat, hogy listománia, amit aztán utána egy film erejéig is visszahoztak, egy filmcímben is, és egy filmalkotásban is visszahoztak. Tehát ő azért a személyiségével is nagyon fontos lenyomatot hagyott a 19. századon.
Így van, és hát ezt azért megidézzük, hiszen jó pár olyan koncert van, ami az ő korát közelíti meg, vagy a zenéjén keresztül, vagy a kortársain keresztül. Ugye mindjárt volt a nyitókoncert, Szent Erzsébet legendája, aminek a bemutatója itt volt egyébként Budapesten Liszt közreműködésével a Pesti Vigadóban. Tehát ezeket a nagyszabású dolgait időnként be kell mutatni, föl kell eleveníteni, hiszen egy csomó fiatal számára újdonság erejével hat. Ráadásul a témája is nagyon érdekes, talán a legismertebb magyarországi szentnek az életét dolgozza föl egy csodálatos oratóriumban. És hát az is nagyon fontos, ezt a vonalat úgy követve, hogy megnézzük a világhírű előadókat, hogy ők hogy reflektálnak Liszt művészetére. Ugyan Liszt művei elég rendszeresen játszottak a világ nagy hangverseny termeiben, de az mindig nagyon érdekes, hogy mondjuk a Royal Philharmonic Orchestra érkezik, és Vasily Petrenko vezényletével többek közt Liszt zongoraversenyét is előadja. És itt van egy másik törekvésünk, hogy összehozzuk a legkiválóbb magyar előadó művészekkel ezeket a nagyszabású zenekarokat, együtteseket, és itt Balogh József fogja zongorázni az áldó zongoraversenyt. Ez is, hogy úgy mondjam, Liszt szellemiségében történik, de nagyon érdekes, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy egy ilyen világhírű zenekar hogy közelíti meg ezt. Aztán természetesen Bartókot is játszik, csak hogy végképp itthon legyünk. De az is nagyon érdekes, hogy más műfajok hogyan közelítik meg, vagy hogy inspirálódnak Liszt kapcsán. 10-én lesz Barabás Lőrincnek és a Jazzical triónak egy jazz koncertje, ahol hát Liszt inspirálta jazz koncertről kell beszélnünk, ami egy nagyon izgalmas terep, mert a jazz egyre befogadóbb. Tehát nem csak a afrikai vagy afroamerikai gyökérzetével rendelkezik, hanem belekóstol a klasszikus zenébe. Nagyon izgalmasan és érdekesen tudja ezt kombinálni, és mindenképpen a mai hallgatók, nézőkhez ad egy közlekedési irányt, és hát ez is egy nagyon izgalmas. Vagy másik világsztár, aki érkezik, és tulajdonképpen ő nem direktben Liszt örökös, hogy úgy fogalmazzak, Francesco Tristano, aki a kísérletező irány, amiről már beszéltünk, hogy Lisztet nagyon érdekelték az újítások, az új irányok, abból a szempontból fontos. Hát ő előszeretettel kísérletezik különböző stílusokkal, a jazz, elektronikus zene, a komoly zene, és hát nagyon nagy világsztár, először lép föl Magyarországon, úgyhogy aki kíváncsi ilyen típusú előadásra, ezt mindenképpen javaslom. És hát vannak olyanok is, akik a Liszt mondjuk irodalmi kapcsolatait tárják föl. Martin Haselböck, a kiváló bécsi kalmester és az ő együttes a Orchestre Wiener Academy, nagyon nagy Liszt szakértő. Ők már korábbi fesztiváljainkon is felléptek. Most egy nagyon érdekes Goethe, Schiller és Liszt műveinek a kapcsolatát boncolgatja. És hát itt is nagyon örülünk, hogy egy magyar sztárunk, Ránki Fülöp fogja részt másik zongora versenyét előadni ennek a koncertnek kapcsán. És hát ha már kísérletezés és különböző műfajok, akkor nagyon nagy öröm, hogy a Reszirkel új cirkusz, vagy tánccirkusz, vagy még igazság szerint keresi a formáját.
Tulajdonképpen a kortárs táncot és a cirkuszt, vagy a cirkuszművészetet ötvöző műfajja.
Igen, a Vági Bence együttese bemutat egy új projekciót, a Paradízumot, ami a mi fesztiválunkra készült, csak az a helyzet, hogy ők nagyon népszerűek külföldön. Igen. És hát nyáron a fesztiválunk előtt bemutatták nagy sikerrel, ráadásul elég jó szériában az Edinburgh-i fesztiválon ezt a produkciót, úgyhogy ott már jó begyakorolták, úgyhogy ide Budapestre.
Igen, de tulajdonképpen, ha én jól emlékszem, akkor a Reszirkről mindig úgy időzíti, hogy valamelyik fesztiválhoz kapcsolódjon, vagy a Liszt ünnephez, vagy a Bartók tavaszhoz kapcsolódjon az új premierjük, vagy az új bemutatójuk, vagy az új előadásuk.
Hát ez így van, ugye ők azért valahogy még, amikor a tavaszi fesztivált csináltuk, akkor az egyik szerelmem gyermekünk, hiszen ők a tavaszi fesztiválon készítették az első produkciójukat 2014-ben, és azóta ugye nagyon szoros a MIPA-nak is velük a kapcsolata, és a fesztiváljainknak is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes megközelítés. A Paradízum tulajdonképpen a paradicsomi lét és a mai létünk dolgait feszegeti. Természetesen ebben a akrobatikus táncos cirkuszi formában, úgyhogy ez nagyon izgalmas, ez a MIPA melletti sátorban. Szerepel.
Ugye a programokból is érzékelhetik a hallgatók is ezt a sok műfajiságot, és az összművészeti jelleget, de ez például egy fesztivál szervezésében, létrehozásában mennyiben jelent nehézséget, hogy ennyiféle műfaj felé kell kitekinteni, és hát még azért tegyük hozzá azt is, hogy azért itt olyan neves és világhírneves előadók is vannak, akiknek azért jó előre már telített a naptárja, tehát gondolom jó előre le kell szervezni őket, tehát lehet, hogy most már így fejben a jövő évi, vagy akár a 2026-os vagy 27-es lisztünnepnek a programja jár a szervezők fejében. Szóval ez mekkora feladat, vagy mekkora nehézség ez?
Igazság szerint ez nem jelent nagyon nagy különbséget az évados szerkesztés között. A különböző műfajok.
Mert ugye egyébként is a MIPA sok műfajiság is szellemében működik.
Így van. Annyiban más, hogy tematikusabb egy ilyen fesztivál, és ugye a programokat úgy találjuk ki előre, hogy ezek a tematikák szerepeljenek, meglegyenek. És hát nem olyan egyszerű, mondjuk, ha van egy nagy világturnéja egy híres szimfonikus zenekarnak, ahol adott program van, és azt végighozzák London, Párizs, München, Bécs, Budapest, hanem itt mi megbeszéljük velük, hogy mi mit szeretnénk a programban. Megbeszéljük, hogy nem a szokásos szólistával, hanem magyar szólistával, és ezek sokszor nagy meccsek, mert önnekik az a kényelmesebb, hogyha végignyomják, meg kisebb a rizikó, hiszen akkor begyakorolták. De mivel a fesztiválnak egyre jobb a híre, egyre inkább hajlandók fölvenni magyar repertoárdarabokat, vagy akár újdonságokat, vagy 21. századi kortárs zenét is akár. Úgyhogy ilyen szempontból ez bonyolultabb, és valamivel időigényesebb, tehát hosszabb időbe telik.
Hát ami... megvan az a konkrét időintervallum, ez a két hét, amire rögzíteni kell.
Na hát az még egy nagyon nagy probléma, mert sok zenekarnak épp turnéidőszaka van, vagy épp nincs turnéidőszaka, tehát ez a két probléma is.
Szóba került, említette a fesztivál hírét, vagy jó hírnevét. Ilyen tekintetben mennyire van versenyhelyzet itt, akár a szűkebb, vagy kicsit tágabb régióban, vagy kik lehetnek azok a vetélytársak, akikkel mondjuk a lisztünnepnek vetélkednie kell?
Ugye a tavaszi időszak az veszélyesebb, amikor a Bartók tavasz van, hiszen akkor Prágában van a prágai tavasz, egy komoly, hogy úgy mondjam, konkurencia, bár nem tekintjük annak, hiszen úgy állítottuk össze az időintervallumokat, hogy ha valaki mondjuk a távol keletről ide érkezik, akkor tud egy monarchia turnét szervezni a kulturális kínálat kapcsán. Tehát mi vagyunk áprilisban, utána a prágai tavasz, és aztán a Wienerfest fog jön a bécsi ünnepi játékok.
Akkor figyelni kell azért egymásra.
Mindenképp figyelni, meg van jó pár olyan program, amit megpróbálunk egyeztetni úgy, hogy akkor vagy mégis egy turné periódusba kerül bele, vagy megállapodunk, hogy együttműködünk ezekben.
De akkor van is együttműködés a nagy fesztiválok között, vagy inkább csak ilyen konzultáció?
Főleg inkább konzultáció, mert azért mindenki szereti az újdonságot magáénak tudni.
Hát meg megszerezni a
sztárt. Aztán például a Ljubljanai Fesztivál nagyon megerősödött a elmúlt időszakban, de ők nyáron vannak. Úgyhogy mire őszre érkezünk, gyakorlatilag ilyen típusú összművészeti nagy fesztivál kevés van. Tehát ezért is lényeges, hogy ugye, ráadásul Liszt születésnapja október 22, tehát mindig akkor fejezzük be ezt a fesztivált. Hogy ilyen szempont ez egy nagyon jó időpont. Ami az őszi kínálat Európában, az inkább kortárs zenei fesztiválok, Wind Modern, vagy más ilyen típusú fesztivál, és hát a nyári időszakban vannak természetesen még szintén fesztiválok, tehát nekünk ez a Liszt-ünnep időpont, ez egy nagyon-nagyon jó október.
Ja, 4 éve van Liszt-ünnep, ez nagyon fontos volt, hogy Liszt nevét, illetve hát, hogy Bartók nevét, ugye a tavaszi fesztivál pedig Bartók nevét viselje, hogy ez egyfajta identitás erősítés, vagy márkaépítés, vagy egyáltalán ezek olyan hívószavak, amik a külföld számára is hívószavak lehetnek, és hogyha egyáltalán márkaépítésről van szó, akkor ezek valóban még olyan nevek, amiket erősíteni kell, mert azt gondolnánk, hogy Bartók, meg hát ugye Liszt, mert Liszt ünnepről beszélgetünk, hogy Lisztnek a neve, hát azért az úgy mindenki számára egyértelmű, és nem kell az különösebben építgetni, mint hát, márkát.
Ugye tudjuk, hogy a jó bornak is kell cégér, bár régebben ezt másképp gondolták. Másrészt meg tulajdonképpen a kérdést úgy vetném föl, hogy eddig hogy nem volt ilyen nagyszabású fesztiválunk a két világ hírű zsenink kapcsán, hiszen mindenki boldogan csinálna ilyen fesztivált, ha lenne két ilyen neve, két ilyen művésze a 19. és a 20. századból. És hát azért volt nagyon fontos, ráadásul Liszt és Bartók kapcsán el lehet mondani, hogy Budapest az ő városuk is volt, vagy Pest-Buda. És hát mondjuk Liszt útvonalak vannak most is, a turistáknak megmutatnak, hol élt, hol alkotott, hol volt az első zeneakadémiája, hol épült fel a második. Tehát nagyon sok kapcsolódási pont van, melyik templomban orgonált, és hát ezeket használni kell. Tehát ez, hogyha ha nem építünk fel ezekre fesztivált, nem promotáljuk, hogy igenis a mi hazánk szülötte itt élt, alkotott, itt alapította meg a zeneoktatásnak ezt a magas színvonalát, akkor önmagunk ellen teszünk. Már pedig ezt a lehetőséget azért kell kihasználni, mert egyrészt boldog örökösei vagyunk, egyébként az identitás kérdés is nagyon-nagyon lényeges, ez főleg Liszt kapcsán azért fontos, mert ő itt Magyarországon megtalálja az identitását. Tehát fiatal korában nem nagyon érzi, mi az magyarnak lenni, és a pesti árvíz után, amikor jótékonysági koncerteket kezd adni Magyarország szerte, akkor érzi, akkor kezd rájönni, hogy ő magyar, ugyan nem beszél magyarul.
Hát igen, talán ezért is azért még mindig megy egyfajta vetélkedés Liszt életműveért, mondjuk elsősorban Ausztriával.
Igen, csak mondjuk az, hogy a repterünket róla neveztük el, az, hogy egy fesztivál róla szól, ez elég nyomós ér, ami megmutatja, hogy igenis ő idevalósi. És nem csak az, egy üzenet ennek a kornak is, hogy az ember, ha elkezdi kutatni az identitását, vagy adunk alkalmakat, ahol találkozhat a identitás elemeivel, és a kultúrán keresztül teheti meg ezt leginkább, akkor megtalálhatja az identitást, és nem csak az identitást, hanem önmagára találhat. És talán ez a legfontosabb.
A Liszt-ünnepről, a most zajló Liszt-ünnepről beszélgettünk, de hát mindemellett tart a MIPA 2024-25-ös évada, ráadásul 20 éves lesz jövő tavasszal a MIPA. Mondhatjuk, hogy ez egy kicsit már olyan ünnepi évad is?
Igen, mindenképpen, hiszen a 20 év az már egy komoly, tehát most már a 18 évet betöltöttük, tehát a felnőtté válás után vagyunk, és hát tavasszal, ugye március 14-én ünnepeljük a 20. születésnapunkat, oda egy ekköré nagyon komoly programokat szerveztünk. Ennek egy részét most hadd áruljam el, mert meglepetés is tesz. Viszont azt, hogy egész márciusban, és tulajdonképpen az egész évadban ünnepeljük ezt a 20 éves évfordulót, azt azért olyan nevek is jegyzik, mint például Ricardo Sáji jön a Filharmonica della Scala zenekarával, vagy Andris Nelsons a Lipcsei Gewandhaus zenekarra, Gauthier Capuçon-nal, hogy úgy mondjam, fölfegyverkezve. Bécsi filharmonikusok, akik rendszeres vendégeink, hiszen két szomszédvár között van egy ilyen jó kapcsolat is, Tomás Adéssal érkezik, a kiváló zeneszerző és karmesterrel. Aztán Pávo Jervit a brémai német kamara filharmóniával lehet megnézni, vagy Jordi Savall együtteseit, tehát a tulajdonképpen az európai koncert életnek, ugye, és akkor énekesekről még nem is beszéltünk, Joyce Di Donato, vagy Willem Christy, aki ugye karmester 80. születésnapját ünneplő turné kapcsán a Les Afrorisonnal, a régi zene egyik nagy pápája, hogy így mondjam. De aztán ugye a régi zene másik nagy sztár csapata, a Le Poème Harmonique egy barokk karnevált fog ide teremteni. És hát az évad művészek elemen Barnabás és Andreas Ottensammerrel lesz koncertjük, és itt a Kelemen család többi tagja, Kokas Katalin és Kelemen Gáspár is szerepet kap. Aztán...
És hát tegyük hozzá, hogy van még egy művésze az évadnak, Schneidberger Ferenc, ugye a gitárművész, ő is az évad művésze.
Így van, hát őnek is olyan koncertje van, amit érdemes a következő, tehát a tavaszi felén is az évadnak megtekinteni. És hát természetesen a könnyű zene is komoly sztárokat hoz ide, Wayne Shorter-től kezdve, most nem akarom végigmenni, Till Brönner, és hát jó pár olyan előadó, akit régóta várunk, és most a 20. évfordulónkra egyébként nagy örömmel jönnek. Tehát a műparangját jelzi, hogy aki ráér, és kapacitása van, az...
Tehát akik már produkciókkal, előadásokkal kötöttek a MIPA elmúlt éveihez, vagy ehhez a két évtizedhez. Azért jól láthatóan is erről, vagy jól érzékelhetően is erről többször beszéltünk már, hogy a MIPA-nak van egy nagyon erős törzs közönsége, vagy közönségbázisa, ugye a bérletesek, a MIPA hűség programjának a résztvevői, de cél, vagy lehet ezt még tovább bővíteni, vagy erősíteni? Kérdezem ezt azért is, mert éppen a napokban volt egy egyetemi nap a MIPA-ban, kifejezetten a felsőoktatási intézmények hallgatóinak összeállított programmal. Ott például még érdemes, vagy kell erősíteni az egyetemi fiatalság körében, vagy a fiatalok 20 évesek körében?
Ez egy soha véget nem érő folyamat. Egyébként hagyj büszkélkedjek, a hűségprogramosaink száma meghaladta most már az 50 ezret, ami már ezt lehet, hogy ebben a műsorban is mondtam, hogy viccesen szoktam mondani, hogy a Fradi szurkoló táborát, vagy a Fradi bérleteseit túlszárnyalja. És hát a fiatalokkal meg mindenképpen foglalkoznunk kell. Ez egyébként az egyetemi nap, ez bemutatja a MIPA működését, tehát hogy magát a házat bemutatja, hogy mennyi szakma találkozik itt, hiszen mondjuk a hangmérnök az egy műszaki végzettségű, ugye a különböző produkciós menedzserek közt jó pár közgazdasági egyetemet végzett van. Tehát ez nem csak művészeti intézmény, hanem sok lehetőség van.
De gondolom azért a cél egy ilyen programmal az, hogy az a szlogen talán, hogy gyertek a MIPA-ba koncertet, előadást, egyéb programokat nézni.
Ez így van, csak hogyha közvetlenül találkozhatnak a MIPÁ-val, úgyhogy nincs semmi olyan külsődlegesség, amit ők nem szeretnek, tehát nem nyakkendőbe kell jönni ilyenkor megnézni a MIPÁ-t, hanem otthonosan kezdik magukat érezni benne, akkor bátrabban fognak jönni. Egyébként a programjainknak az egyharmada az ifjúsági gyermek és iskolás koncert, tehát erre mi nagyon-nagyon koncentrálunk. Úgy is szoktunk mondani, hogy a jövék lesz a MIPA, tehát a utánunk jövő generáció ki lesz a MIPA, és ez a kulturális fenntarthatóságnak az egyik kulcsa. Tehát nekünk úgy kell átadnunk ezt az intézményt, hogy gazdagabbak legyenek tőle a következő generációk, mint ahogy mi kaptuk.
Ez a kulturális fenntarthatóság, mert ezt ugye ritkán használjuk ezt az összetételt, ugye általában beszélünk környezeti tudatosságról, gazdasági fenntarthatóságról, kulturális fenntarthatóságot, azt úgy ritkábban emlegetjük.
Hát igen, mert a harmadik láb az a társadalmi fenntarthatóság, és tulajdonképpen ennek egy nagyon fontos eleme a kulturális fenntarthatóság. Ugyanolyan, mint a bármelyik fenntarthatóság, tehát azt, amink van, az gazdagabban kell továbbadni a következő generációknak, hogy fenntartható legyen természetesen a föld, gazdaságilag is üzemeljen, és hát kulturálisan, vagy identitás alapon is.
Térjünk át akkor a filmes területre, mert itt elég sok izgalmas dolog van, és sok történés, de talán kezdjük egy számmal, mert többször beszéltünk már arról, hogy Magyarország London után a második számú európai filmgyártó központ lett, sőt, hát ha a kontinentális Európát vesszük, akkor mondhatjuk, hogy az első számú Magyarország, és én láttam itt egy tavalyi számot, ez engem megdöbbentett, ez a szám, ez arról szól, hogy csaknem 1 milliárd dollárt költöttek 2023-ban Magyarországon külföldi filmes produkciók. Jól olvastam ezt a számot? Mert ez hatalmas szám.
Jó, oké, ez pontosan 900 valamennyi millió dollár, de az ugye már kezd közelíteni.
Igen, hát közelíteni.
Ezt egyébként nem csak ez a szám azt mutatja, hogy a Magyarországon forgott produkciók nem csak a nemzetközi, természetesen a nemzetközi az nagyon nagy hányadában ennek az összegnek a kezelője, hogy az adóvisszatérítés kapcsán ugye regisztrálni kell a filmirodában arra, hogy mennyi költése lesz itt a produkciónak. Utána, ha elszámolt ezeket a költéseket, akkor 30% adóvisszatérítést kap. Na most ez egy elég pontosan mérhető szám, hiszen az elszámolt számlák alapján áll össze, és hát tulajdonképpen ez egy komoly bevétel az országnak, természetesen ebből a bevételből le kell ezt a 30%-ot vonni, meg még egyéb dolgokat, viszont elképesztő járulékos bevételeket is tartalmaz, hiszen ugye a szállodaipar, egyáltalán ugye beszélgettünk itt a turizmusról, tehát a turisztikai bevételek, akár luxus cikkek vásárlása, és ugye a különböző sztárok ilyenkor tényleg belakják Budapestet, és hát van egy plusz egy olyan szektor, amit nem tudunk kiszámolni, hogy ez milyen promóció külföldi irányába. Tehát amikor Will Smith önszántából felmászik a Láncid tetejére, és szelfizik onnan, vagy bejelentkezik, hát azt valószínűleg nem tudnánk kifizetni, hogyha meg kellene rendelni, és ennek elképesztően.
Hát gondolom, a helyszínek, amik most már sorra ugye visszaköszönnek nagy amerikai tengeren túli produkciókban, most ugye jön majd a Maria Callas film, aminek a jó részét ugye itt forgatták, vagy a Brutalist című film, ami szintén magyar vonatkozásokat tartalmaz, és hát van egy egészen meglepő és érdekes dolog, amiről én korábban nem tudtam, és most olvastam, hogy az éppen a közelmúltban a mozikba került, magyar mozikba került Coppola film, a Megalopolisnak a zenéje, az itt készült Magyarországon, ráadásul a Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével.
Így van, ez most már egy nagyon pozitív tendencia, hogy annak idén, ugye most 20 éves az adóvisszatérítési rendszerünk, erről egy kicsit érdemes beszélgetni, ez az a 30%, amit beszéltem. Mikor beléptünk az Európai Unióban, Magyarország Közép-Európában az első között volt, aki bevezette ezt az adóvisszatérítést. Először egy kisebb számmal, tehát nem ennyi, aztán megemelkedett 30%-ra. Ez inspiráló, de hát erre azt lehet mondani, hogy szinte minden európai országban 30%, sőt van olyan ország, ahol ahol ez magasabb.
De akkor miért jönnek mégis hozzá?
Na hát ezt a kérdést teszik föl a külföldiek is. Most épp Londonból jöttem haza, ahol Made in Hungary címmel szerveztünk egy nagy vacsorát a nagykövetség és a ottani Lisztintézet közreműködésével, ahol meghívtuk a brit filmipar legjelentősebb képviselőit, nem csak a brit, hanem a nemzetközi filmipar. Úgyhogy ott voltak a helyi erők, mondjuk a Carnival Films, aki mondjuk a Last Kingdomot, vagy a Downton Abbey-t csinálja, de a Netflix, Apple TV, a Sky Original brit képviselő is, tehát ők nagyon figyelnek Magyarországra, és tulajdonképpen ez az este arról szólt, hogy elmeséljük, hogy a 20 év alatt itt mennyi minden született. Hát több mint 500 nagy szabású nemzetközi produkció.
Ez alatt a 20 év.
Ez alatt a 20 év alatt. Tényleg több száz magyar is, akik szintén részesülhetnek ebből az adó visszatérítésből. És hát azt is bemutattuk, hogy mennyit fejlődött itt a rendszerünk, hiszen a 20 év alatt épült föl tulajdonképpen az a 5 stúdiókomplexumból álló körgyűrű, ami körülveszi Budapestet. Rengeteg új szálloda, 5 csillagos is épült, amit igénybe vesz a filmipar, és ott az nem szezonális, tehát ők, vagy hát ezek a produkciók, ezek télen-nyáron foglalkoztatják a szállodáinkat. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon-nagyon lényeges. És hát ami fontos, hogy az elején úgy volt, hogy kb. 80% külföldi szakemberek, illetve a 20% magyarhoz. Ez az elmúlt 20 évben megfordult. Tehát most egy-egy ilyen nemzetközi produkcióban 80% magyar dolgozik, és az a tendencia, hogy elkezdték végre használni, sokat dolgoztunk egyébként ezen, a magyar kreativitást is.
Tehát nem pusztán bérmunkáról van szó, hanem van ebben hozzáadott érték is, kreatív hozzáadott érték.
Így van. Például a Kállász filmnek magyar zenei szupervájzora volt. És nem csak a...
Brutalisnek meg magyar vágója volt, ha jól tudom.
Így van, Jancsó Dávid, és hát ráadásul Tóth László egy magyar származású építész. Tehát, hogy elkezdtük bevonni a kreatív dolgainkat. Ugye a Nemzeti Filmintézetnek 3 egysége is van, ami nagyon aktívan részt vesz ebbe. Ugye a Fóti Stúdió, amit szintén most hozunk a világ tudomására, hogy elkészült, most lesz átadva ez év végén, jövő év elején. És ez a Made in Hungary kis fesztivál, ami Londonba követte ezt a beszélgetést, és most Los Angelesbe is ezt bemutatjuk, az felhívja a figyelmet az elmúlt 20 év produkcióira, de nem csak a magyar produkciókra, hanem a Magyarországon készült nagy nemzetközi koprodukciókra vagy produkciókra. Tehát, és továbbra is ide csábítjuk a világ filmeseit, ezért nagyon fontos, hogy így bemutatkozunk.
De akkor, hogyha megpróbáljuk megválaszolni azt a kérdést, ami kapcsán elkezdtünk beszélgetni, hogy miért is választják Budapestet vagy Magyarországot a nagy külföldi produkciók, akkor nyilván ugye nem csak az adó visszatérítés, mert ahogy említette, az másutt is megvan, de akkor elsősorban a magyar szakembergárda, vagy akár most már ezt a hozzáadott kreatív értéket is képviselő magyar szakembergárda, a munkafeltételek, a stúdiók, a stúdiókapacitás, ez mind közre játszik?
Hát ez mind. Magyarország biztonsága az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Vagy Magyarország kulturális élete, főleg Budapesté, valaki ide csöppen, ezt nagyon élvezi, amikor van ideje, mert rengeteget forgat természetesen. És hát nagyon fontos, hogy a különböző stúdiók elérhetők tulajdonképpen 20 perc, maximum fél óra távolságra.
Ugye Budapest központjából.
Igen, de hát az állami, a többi magánstúdió is jó megközelíthető. És hát hagyd mondjak egy érdekes dolgot. Múlt szombaton volt a Lee című produkció, ami szintén itt készült, főleg Magyarországon bemutatója. És Kate Winslet ide repült Londonból, ez a stáb bemutató volt, hogy megköszönje a stábnak a munkát. 5 órára repült ide, csak azért, hogy megköszönje. Ez azt jelzi, hogy ilyen fantasztikusak a magyar filmes szakemberek, hogy egy világhírű oszkárdíjas színésznő ide érkezik, hogy személyesen megköszönje neki. És nagyon, neki
csak ezért utazott.
Csak ezért utazott ide. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is mutatja, hogy milyen. De ugyanúgy Angelina Jolie el volt bűvölve.
A Kallas filmnek a főszereplője.
A Kallas film kapcsán. Tehát ez, hogy a magyar szakemberek ilyen lelkiismeretesek, ilyen jó velük dolgozni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát ahogy beszéltük, szeretnénk egyre inkább ott lenni. Ugye, ahogy elkezdtem mondani, a Nemzeti Filmintézetnek a másik erőssége például a filmlaboratórium. Ugye egyre kevesebb olyan filmlaboratórium a világban, ami analóg technikával működik. Most már digitálisan rögzítik a filmek nagy részét. De nálunk
az analóg... Akkor ez egy kuriózum? Hogy nálunk még
hát a, igen, mert egyre kevesebb van. Tehát ez azt jelenti, hogy a kedves hallgatók értsék, hogy filmnyersanyagra forgatnak, először negatív van, és akkor abból írják át, vagy digitálisan, vagy pozitív.
És akkor ezt szívesen használják egyébként?
Hát ezt nagyon szívesen.
Filmesek?
Például a Lee az így készült, itt készült, vagy például most több olyan produkció is azért jön ide, hogy használhassa ezt a lehetőséget.
De olvastam, hogy a filmlaboratóriumnak a fejlesztése is napirenden van, vagy napirenden volt, talán éppen ennek kapcsán.
Igen, ez egy folyamatos munka, hiszen ott az analóg technikát is fejleszteni kell, mert elavulnak a hívóberendezések, ugyanakkor meg a digitális technikát, és azokat az utómunka specialitásokat, amik kellenek. Ma már azért, akárhogy is nézzük, utómunka nélkül nincs kép. Tehát nincs nyers, csak olyan expozícióból létező film, hanem egy kicsit manipulálva van minden. És ez a képi manipuláció, ez nagyon technikai igényes, és mindig korszerű technikát igényel. Úgyhogy ez irányba is fejleszteni kell.
Beszéljünk azért a hazai alkotókról és a hazai filmekről is. Ha jól emlékszem, volt olyan év, talán tavaly előtt, amikor 20 új magyar film került a mozikba, tehát egy év alatt 20 magyar film bemutató volt. Most, mintha kevesebb lenne, jól érzékelem? Vagy ez csak azért van, mert hogy ugye egy nyári időszak után vagyunk, amikor nyilván kevésbé időzítenek nyári hónapokra premiereket?
Ez a 20, ez körülbelül mértékadó, van, amikor egy pár filmmel több, pár filmmel kevesebb. Most azért ne felejtsük el, hogy egy magyar filmgyártás egyik legnagyobb produkciója, a Hunyadi című sorozat készült, és az olyan, mint hogyha ha 5 játékfilm készült volna. És itt hadd büszkélkedjünk, ha már beszéltünk a kreativitásról, hogy ugye ez Bámor regényfolyama kapcsán készült, és hát egy elképesztő fontos része a magyar történelmnek, amikor Hunyadi János Belgrádban Lendo Ferráron megállítja az ottomán sereget. És ez egy példaértékű dolog, mert itt már a produkció elejétől fogva Lantos Robert vezető producer felvette a kapcsolatot egyrészt német disztribúciós céggel, a Beta filmmel, másrészt a kanadai koproducerek benne, és hát tulajdonképpen a filmben szereplő országok is potenciális terjesztési pontok, hiszen a olasz, török, szerb, román sztárok játszanak a filmben, mindenki a saját nyelvén beszél. És ez akkor a feltűnés keltett, hogy most október 22-én a MIPCON című Cannes-i televíziós vásáron ezt a sorozatot választották ki, több mint, vagy nem, kb. 20 nemzetközi nagy sorozat közül, amit bemutatnak. És ez óriási fókuszt kap, tehát egyrészt a téma érdekessége miatt is fontos számunkra, meg az, hogy a fókusz kapcsán potenciális vevőköre is növekszik.
Ugye ez egy koprodukciós alkotás. A koprodukció az egyébként mindenképpen, főleg egy ilyen nagy költségvetésű filmnél vagy sorozatnál, ez egy jól működő forma, mert hát nyilván gondolom praktikus szempont, hogy megosztanak a gyártási költségek, és a másik praktikus szempont, hogy szélesebb forgalmazási lehetőséget is kínál, mert a résztvevő országok piacát is kínálja, gondolom, a forgalmazásnál.
Talán ez még fontosabb. Ugye Magyarország egy kis ország, egy ilyen méretű sorozatot...
Egy 10 részes sorozatról
van. Így van, nem, tehát kevés a 10 milliós, vagy nincs 10 milliós, majd csecsemők még nem néznek filmeket. De hogyha ugye most ezt a kört beleszámítjuk, tehát Törökországtól Németországig, Olaszország, akkor azt tudom mondani, hogy hát közel 300 milliós piacra készül első körben a Hunyadi. De ha még a különböző streaming csatornákat is belevesszük, akkor tulajdonképpen ez Európát teljesen beteríti, és szerintem az amerikaiak számára is egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes történet. Tehát a koprodukció mindenképpen nagyon lényeges, és most is forog több olyan koprodukciós filmünk, például az Árva, ugye Nemes László legújabb filmje, ami egy családi történet, ugye Nemes László, Oscar Golden Globe díjas rendezőnk, és nagyon-nagyon fontos, hogy francia-német-brit koprodukcióban készül. Tehát eleve már ekkora piacra készül, nem csak a magyar piacra, de ugyanez igaz, Enyedi Ildikó magyar-német-francia koprodukcióban készülő Csendes barát című filmjére is. És hát ilyenkor könnyebb megszerezni egy-egy világsztárt is a produkcióba. Itt Tony Leung Chiu-wai fogja játszani a kínai szerepet, ő egy kínai filmsztár, de látható lesz Léa Seydoux a francia világhírű színésznő is, ugye, akit a Dűnéből vagy a Bond filmekből is ismerhetünk. Tehát ez egy nagyon fontos következő építkezési folyamata a magyar mozgóképes ágazatnak, hogy ezeken a koprodukciókon keresztül integrálódjunk a filmes világba, úgyis, hogy nem csak szerviz partnerként, hanem a kreativitásunkat belerakva. És akkor, ha már felmerült itt a zenei ügy, ami a műpárt és mondjuk a filmes dolgokat összekapcsolja, hogy van 8 szimfonikus zenekar Budapesten, mindegyik kiválóan alkalmas arra, hogy jó filmzenét csináljon. Coppola mester is ezt fedezte fel annak idején, és olyan aranyos volt, hogy a magyar himnuszt ő vezényelt el, ugye ő zenész családból származik, úgyhogy ezen a vonalon is van esély.
Csak még egy kérdés erejéig a koprodukcióra visszatérve, az jutott eszembe, ugye itt hát Kínától kezdve török partnerekig nagyon sok mindenki szóba került, és azért ugye a Hunyadi film esetében, hát nyilván, hogy Hunyadi, Nándorfehérvár, törökök mondjuk, mint koprodukciós partner adottak lehetnek, de hogy vannak azért, nyilván, hogy az szükséges, vannak közös témáink és közös történeteink, mert nyilván egy koprodukció ez is kell.
Érdekes, mert most jöttem haza Kínából, ezelőtt 3 héttel, a Sejemmúlt Nemzetközi Filmfesztiválon voltam Szianba. Szián a egyik császári városa volt Kínának, és ott van az agyag hadsereg, ugye, aki őrzi a császár álmát, és ez volt a kiinduló pontja az egyik Sejemútnak, ugye, nem csak egy Sejemút volt, és itt találkoztam Mao Yu-ral, akivel amikor a kínai elnök volt Magyarországon, akkor aláírtunk egy filmes együttműködési megállapodást, és most azért is találkoztunk a fesztiválon, hogy elkezdjünk konkrét irányokba haladni, és ők is hoztak konkrét olyan témákat, amik a magyar-kínai viszonyt mutatják be, és mi is vittünk. Ugye eddig a nyugati partnerségről beszéltünk, de nagyon-nagyon fontos ez a keleti irány is. Kína elképesztő mozgóképfogyasztó.
Elég nagy piac.
Elég nagy piac, és hát vannak olyan közös témáink, még magyar hősünk is, aki őket nagyon érdekli, de a Sejemút további országait is. Tehát Üzbegisztánról kevesen tudják, hogy Közép-Ázsia a legnagyobb filmes hatalma, hogy úgy mondjam. Őket is nagyon érdekli egy pár történet, és hát mivel keletről jöttünk, vannak történelmi vonatkozású, de vannak modern történetek is, amiket együtt tudunk készíteni, és hát ilyen piacokkal együttműködni, az nekünk nagyon-nagyon fontos.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kállán Csaba, a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.